Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 322. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Két héttel ezelőtt a mesterséges intelligenciáról, mint az evolúció következő lépcsőfokáról beszéltünk, illetve annak a veszélyéről, hogy a technológia túlnőhet az alkotóján. A kontrollvesztés pedig igencsak drámai következményeket rejthet magában. Így aztán pozitívabb alternatívákat kerestünk. Az előző adásban Kereti Artúr jövőkutatóval az MI-ben rejlő lehetőségekről kezdtünk beszélgetni. Felmerült az, ami minden technológiai fejlődésnél az emberiség történetében, hogy a gép kiszorít-e majd minket a munkaerőpiacról. Ráadásul az AI nem olyan, mint az ipari forradalom gépei, amelyek jobbára azt csinálták, mint a fizikai munkások, csak gyorsabban, esetleg pontosabban. Nem. Az AI, amely már jó ideje az életünk része, képes lenne terápiát levezetni a pszichológus helyett. Ehhez vendégünknek, Szalai Álmosnak is volt pár szava. Elismerte, hogy vannak olyan részei a munkájának, amelyet simán megoldana a mesterséges intelligencia is, de a páciensekkel való kommunikációt, kapcsolatteremtést illetően szkeptikus volt. Mindeközben ő maga is használja a technológiát terápiás célokra, amikor éppen nem játszik vele, idézőjelben. A legutóbb meg is hallgathattuk az egyik olyan zenei szerzeményét, amelyet MI-vel hozott létre. Kérdés persze, hogy a fülbemászó dallamot miként értékeli egy átlagos felhasználó és egy zenei szakember. Sőt, hogy általában mi a véleménye egy zeneszerzőnek a munkájára ácsingózó AI-ról. Ma válaszokat is kapunk, de a biztonság kedvéért további kérdéseket vetünk fel, például azt, hogy vajon a vizsgált technológia vagy a komponálói elme működése misztikusabb, mikor megalkot egy új dallamot.
Első megálló.
Pirisi László, zeneszerző, zenész van itt velem, szia!
Szia, szia, és üdvözlöm a hallgatókat is.
A Full HD klubban vendégünk voltál korábban, és azt mondtad akkor, ez körülbelül egy éve volt, hogy egyelőre a mesterséges intelligencia a te konkrét munkádra nem jelent veszélyt, mert végül is inkább a téged kiszolgáló munkafázisokat lehet helyettesíteni vele, de a zeneszerző az egyelőre még nem pótolható. Mennyiben változott a véleményed azóta?
A véleményem az összesenyében nem változott, a technika sokat fejlődött azóta viszont. Tehát, hogy ugye minden területen, ahol a mesterséges intelligenciát valamennyire alkalmazzák, itt is érezhető, hallható, hogy nagyon komoly upgrade-eken esett át a legtöbb alkalmazás, ami ilyesmivel foglalkozik. Ez többnyire azt jelenti, hogy jobb minőségű végeredményeket produkál. De az a része igazából nem változott, hogy hál' Istennek még mindig szükség van zeneszerzőkre és zenészekre. De látok én is változásokat, látom, hogy bizonyos területek vannak, ahol már kevésbé van szükség úgymond szakértő kezek beavatkozására, de azért ez azon a területen, ahol én dolgozom egyelőre, nincs túlzásban.
Ugye itt a filmek és a színház világáról van szó. Azt, tehát nyugodtan ki mered jelenteni, hogy ami minőségi produkció, hogy zenét kell írnod valamihez, ami mozgókép vagy színházi előadás, teljesen elképzelhetetlen, hogy az önálló produktumok esetleg használnák? Tehát a minőségnek azért most is az a védjegye, hogy ezt ember csinálta.
Ezt nem merném azért teljes egészében kijelenteni. Hát ugye nyilván ez valamennyire attól függ, hogy mik az elvárások és mik az igények. És egy csomószor még talán a műfaj is befolyásolja ezt, amiben épp az adott alkotás készül. Tehát ugye ha az alkalmazott zenében gondolkodunk, tehát valami olyan művészeti alkotáshoz kell zenét létrehozni, vagy valami olyannal fúzióban kell létrehozni zenei alkotást, ami egyébként majd egy teljes egészet alkot a zenével együtt, az tekinthető alkalmazott művészetnek. Itt azért a mesterséges intelligencia használata, vagy egyáltalán a generatív alkalmazásoknak a használata, az még problémás. Azoknál a dolgoknál, ahol nagyon rövid időtartamú, valamilyen stílusjegyeket magán hordozó zenei elemek kellenek, ott viszont már nagyon aktívan talán használják is ezeket az eszközöket. Tehát, hogy annyira azért nem egyértelműen kijelentető ez, hogy nem pótolható minden esetben a zeneszerző, van ahol.
Azt mondod, hogy itt elsősorban nem is a metódus, hanem maga a minőség az, ami változott. Tehát ezt úgy képzeljük el, hogy mint ahogy filmet nézve meg tudjuk állapítani, hogy az a film, amit 2015-ben néztem, és CGI volt benne, akkor leesett az állam, milyen szép. Pár év múlva meg már látja a szemem, hogy hát nem annyira, és már van egy jobb minőségű. És mondjuk itt ebben az esetben lehet, hogy pár éve lehetett hallani, hogy azokat a vonókat nem emberi kéz húzza, most meg kevésbé, és ha most visszahallgatod azt, amit akkor elfogadott az ember, akkor arra azt mondja, hogy hát igen, ez akkor még belefért, vagy azért, szóval ehhez már nagyon-nagyon whitefülűnek kell lenni.
Hát azért ennek van egy ilyen lépcsőzetessége, tehát hogyha így történetileg nézzük, ugye attól a ponttól, amikor mindent húsvér emberek játszottak még, és minden kizárólag akusztikus felvételekből állt össze, tehát odajött a vonós és eljátszotta a ráírt szólamot, azért egy idő után átléptünk oda, hogy elkezdtek különböző analóg szintetizátorokkal, digitális hangszerekkel később, az ezekhez a hangszerekhez hasonló hangszereket használni. Nyilván egy kicsit az egyszerűség égisze alatt, meg hát ez egyfajta innováció. Tehát, hogyha létrejön egy technikai eszköz, egy innováció, azt elkezdik használni az alkalmazott zenében, a művészetben, sok területen. És aztán egy idő után ez a dolog tökéletesedett odáig, hogy már élő játékból mintázott hangok alapján készültek el úgynevezett virtuális hangszerek, amik aztán rendelkezésre álltak a zeneszerzők részére, gyakorlatilag az élő produkciókban is hallunk ilyeneket elég sokszor, de filmekben, Hollywoodban, nagyon sok helyen, töménytelen mennyiségben alkalmazzák ezeket a mai napig. Itt az óriási különbség az, hogy ezek az eszközök, ezekhez nagyon szükség van arra, hogy valaki tudja, hogy mit csinál velük, tehát hogy mire használja őket. Lényegében ezek hangszerként funkcionálnak, programozhatók is, de mindenképp kell hozzá ahhoz, hogy ezt hangszerszerűnek és mondjuk úgy, hogy laikusként vagy zenészként is adekvát annak a hangszernek értelmezzük, aminek szánták, ahhoz az kell, hogy aki ezt létrehozza, az a megfelelő tudással rendelkezzen azzal a hangszerrel kapcsolatban. Tehát hogyha most ezt akarom fordítani egyszerű példára, nem nagyon érdemes vonós hangszerekkel olyan tartományokban játszani, amikre egyébként az a hangszer nem képes, mert ezt nem fogjuk tudni dekódolni hallgatóként, hogy az a hangszer az akart lenni eredetileg. Ami óriási különbség a mesterséges intelligencia alkalmazások esetében az, hogy ez egyelőre generatív. Tehát, hogy itt nincsen akkora beleszólásunk abba, hogy mit fog az a végén létrehozni. Vannak olyan elemek a zeneszerzők és alkotók számára létrehozott óriási programokban, amiket tényleg ilyen területen tevékenykedő embereknek gyártanak, amiket lehet használni arra, hogy pici elemeket kipótol. Itt van mondjuk egy ismétlődő vonós szólam, vagy itt van mondjuk egy ütőhangszeres elem, amik tudnak részei lenni a nagy egésznek, de ezek már önmagában azért egy picit kevésbé programozhatók, egy picit kevésbé csinálják azt, amit te a végén szeretnél. Mert még nem tartott a technológia, de valószínűleg fog előbb-utóbb tartani. Én a magam részéről egyébként ezeket nem igazán használom, mert egyelőre idegesít, hogy több munka van vele, mint megcsinálni élőben, vagy akár a régebbi technológiát használni, és azzal leprogramozni egy ilyet, vagy azzal hát akár egy billentyűzeten, egy zongora billentyűzeten eljátszani, de hát az a tapasztalat, hogy ez a módszer még mindig sokkal életszerűbb, és sokkal hallgathatóbb a végén, mint az, hogyha a maga a mesterséges intelligencia állítja elő azt, amit te szeretnél egy prompt alapján.
Mármint, hogyha a harmóniára gondolunk, vagy pedig, hogyha nem vagy egészen konkrét azt illetően, hogy hányan, kik és min játszanak.
Igen, tehát hogy egyelőre ugye az van, hogy leginkább abba tudsz beleszólni, hogy milyen jellegű legyen az, amit csinál. Tehát meg tudsz neki adni paramétereket, de ez egyelőre nagyon korlátozott, hogy milyen paramétereket adhatsz meg neki. Ahogy ugye, ha nézzük ezeket a nagyon népszerű alkalmazásokat, itt is többnyire meg tudod adni, hogy milyen hozban, milyen műfajban, sokszor még azt is, hogy milyen hangszereléssel. Tehát egész sok mindent, de ez ahhoz nem elég, hogy mondjuk egy komplett filmnek a teljes zenei szövetét megalkost. Azokra a részletekről már nem is beszélve, hogy az idő egybeeséseket hogyan tudod összehozni a filmmel. Tehát dramaturgiai pontokat nem tud követni például egyelőre a mesterséges intelligencia, hangsúlyozottan egyelőre egyébként, mert hogyha valaki komoly energiát és pénzt fektet abba, hogy már pedig a filmes zeneszerzőket ki kell tudni pótolni, akkor elképzelhető, hogy el fog tudni jutni ide a technika. Hát egyelőre ez még azért nagyon komoly nehézségbe ütközik. És hát itt is az van, hogy egyébként, ha meghallgatod azokat a dalokat akár, amiket egy évvel ezelőtt csináltak, vagy két évvel ezelőtt csináltak, már most nagyon nagy a különbség. Uh-huh. És ugyanez volt a virtuális hangszereknél is, hogyha hát nagyobb távlatra visszanézve nagyobb a kontraszt, de a 80-as években szóló digitális vonósok egészen máshogyan szóltak, mint a most szóló digitális vonósok.
Miért nem alkalmas mondjuk egy egész film zenei szövetét, ahogy te fogalmaztál, megalkotni az AI? Az, hogy maga létrehoz egy dalt, abban is megtalálhatóak ugyanezek a pontok, csak sokkal kisebb időtartamban. Vagy ezt nagyon rosszul látom?
Nem, én arra szeretem ezt megközelíteni, hogy a mesterséges intelligenciának empirikus tudása van. Tehát igazából adatok, sok-sok adat mindenféléről. Ezt szokták mondani, hogy a mesterséges intelligenciát tanítják, hát ha ezt a kifejezést használjuk, akkor ugye van mind. Tehát azért egy elég komoly zenei anyag állt már össze a világban, amiből gyakorlatilag minden műfajnak minden apró részletét meg lehet tanulni. De hát ugye az van, hogy ezt ő maga generálja. Tehát nem tudunk abba beleszólni, hogy ez hova és hogyan essen ki, mert ezeket a részleteket még valószínűleg nem tudja annyira specifikusan alkalmazni, hogy az a mi szájézünk szerint változzon egy dalon belül. Tehát, hogyha ezek létre is jönnek, ezek azért többnyire egyelőre automatikusan, és nem ember által befolyásoltan. Uh-huh. És egy filmben arra szükség van, hogy a társ alkotóknak, vagy egyáltalán akár a zeneszerző saját koncepciójának megfelelően alakuljanak ezek. Nem beszélve arról, hogy van egy forgatott anyag, amire ennek rá kell kerülni. És hát ott a kép az sok minden befolyásol.
Az pedig, hogy ő ezt felmérje, ahhoz még várnunk kell egy kicsit, valószínűleg nem.
Igen, aztán már konkrétan utána is néztem egyébként, ez a technológia ez még nem létezik, ez nagyon komplex. Tehát az még nem áll rendelkezésre, hogy fogsz egy filmet, és a 35. másodpercnél a felfelé néző arc közben svenkel a kamera, és akkor ezen a ponton kellene nekünk egy hatalmas nagy üsdobütés, ezt egyelőre nem nagyon lehet csinálni.
Nem élte meg azt, hogy milyen vizsgázni zongorából, tehát hogy nincsenek emberi emlékei, hanem az összes tudás mondjuk a rendelkezésére áll, ami ahhoz kell, hogy tudja, hogy mi az, ami harmonikus, mi az, ami vidám, mi az, ami szomorú, de hogyha nagyon leegyszerűsítjük az embert, hát az is empirikus módon működik, bár talán más tapasztalatokat is felhasznál, de ha most egy agykutató megnézni, emlékekből és olyan érzésekből dolgozik, amelyek egyébként valahol ott vannak a tudatalattiában, de hogy meglévő információk vannak a zeneszerző fejében, azok között van sok, amiről nem is tud, hogy ott van, csak előhívja mondjuk a munka. Valahol ugye mégiscsak ugyanaz történik, hogy a te saját magad fejlesztése is azáltal tud létrejönni egy új harmónia, hogy egyébként bizonyos tudások tapasztalati úton már a tieid.
Igen, hát ha abból indulunk ki, hogy a mesterséges intelligencia képes mindent megtanulni, amit az ember képes megtanulni, akkor el tudunk jutni oda, hogy végső soron meg tudja hozni azokat a döntéseket, hogyha már rendelkezésre áll az a fajta alkalmazás, ami ezt lehetővé teszi. Tehát, hogy végül is képessé teszi arra, hogy meghozzon olyan döntéseket, amiket egy embernek kellene meghozni. De azért a tapasztalati tanulás mellett bármilyen alkotó munkában szerintem nagyon része van annak a dolognak, amit egyébként mondasz is, hogy egy csomó minden van, amiről nem is tudunk, úgyisten igazából, de a végén belekerül abba, ami megszólal. És ezek nem feltétlenül racionális döntések, talán leírhatók utólag, nem tudom, zenetudósok, zenetörténészek le tudják írni utólag ennek a fontosságát, vagy ennek a jellegzetességeit, de abban nem vagyok biztos, hogy ennek konkrétan az érzelmi része, ha ez nem túl spirituális, az a fajta intuíció és az ebből fakadó tökéletlenségek vagy irracionalitás, az hát leírható lenne azzal a módszertannal, amivel egy mesterséges intelligencia dolgozik vagy tanul. És ebből a gondolatból kiindulva azt gondolom, hogy ez hosszú távon még mindig inkább egy emberi munka lesz. Biztos, hogy nem lesznek személyes megélései, és az is valószínű, hogy ezeket a személyes megéléseket, ezeket az egyre több helyen megjelenő generált anyagok, ezt fontosabbá fogják tenni. Tehát, hogy eljöhet az a pont, hogy nagyon-nagyon sok olyan alkotással fogunk találkozni, amit mesterséges intelligencia által generált zene kísér, és ahogyan egyébként a többi tömeggyártott, vagy hát mondjuk úgy, hogy szalagon gyártott termék mellett, itt is megszülethet emellett az igény arra, hogy oké, de most szeretnék valami olyat hallani, amit emberi kéz gyártott, és valóban emberi hang énekel. És akkor arról már nem is beszéltünk, hogy valóban lehetséges-e az élő reprodukciónak azt a fajta emberiségét mesterségesen előállítani, amit egy húsvérzenész létre tud hozni. Én szerintem nem egyébként. Tehát a jelenlegi állapotok szerint biztosabb nem, megközelíteni lehet bizonyos dolgokat.
És nem beszélve a hibázásból fakadó meglepetésszerű csodákról.
Persze, a hibázás, meg az innováció, meg egy csomó olyan, amire egyébként önmagától a mesterséges intelligencia nem képes. Tehát, hogy képes lehet arra, hogy kombináljon dolgokat utasítás szerint, de önmagától nem lesz különösebben innovatív vélhetően, mert tanul abból, amit már ismer. És hogy az ötleteink hogyan születnek, azok az ötletek hogyan születnek meg, amiknek nincs feltétlenül precedense, az elég rejtélyes kérdés zenei szempontból. Inspiráció.
Írással kapcsolatban is van, hogy néha azt mondják alkotók, hogy most úgy éreztem, hogy tényleg csak médium vagyok, már olyan értelemben, hogy jött valahonnan az ihlet, én csak leírtam. Tehát, hogy ez a szöveg, ez nélkülem született meg. Nem tudom, hogy ezt zeneszerzőként szoktad-e érezni, vagy azért ennél te tudatosabb alkotó vagy.
Megesett már velem is. Tehát, hogy volt olyan élményem, amikor másnap reggelre nem igazán tudtam, hogy ez végül miből jött. Állítólag Paul McCartney-nak volt egy ilyenje egyébként a Yesterday című dal megírásakor, hogy utána hosszan kérdezgette a kollégáit, közvetlen ismerőseit, hogy ez a dal, amit ő most itt játszik, ez micsoda. Valahol álmában, félálmában jött a dal ötlete, és kérdezgette másoktól, hogy ez egy létező dal, ezt ismerik-e? De végül senki nem ismerte, hogy kijöttek vele, és azóta se jelentkezett senki, hogy ez az övé volt.
Ez jó. És ötleteket se adunk senkinek.
Hát igen.
Említetted azt, hogy nyilván van különbség a 80-as évekbeli virtuális hangszerek és a mostaniak között, és nekem azért rögtön beugrott, hogy akár a 80-as, 90-es években, főleg ugye nálunk a 90-es évek közepén, amikor így tizenévesek voltunk, szerintem minden családban volt egy olyan szintetizátor, ami egy-két évig volt használva, de aztán nem lett használva, és hát azon szórakoztunk, hogy hát ezt itt beállítom, és akkor lenyomom a billentyűt, és trombita hangja van. Na, hát mondjuk, de nem, tehát, hogy tudtad, hogy nem trombita hangja van. És ha most így megnézzük a 90-es évek idején szintipop néven elhíresült dalokat, ami nyilván azért nem ezen a kamasz bohóckodáson alapult, és azok között is volt minőségbeli különbség a létrejöttek között, de hogy ott nem is törekedtek arra, hogy akár mondjuk létező hangszer hangját állítsák elő, tehát ott olyan volt, hogy így bátran beleálltak, hogy ez itt egy ilyen műanyagzene. De nem is vártunk tőle többet, mert hogy a maga a dal sem kívánt meg többet. Tehát, hogy most viszont mindenféleképpen ezzel összehasonlítva a nagyon reálisra való törekvés az, ami megnehezíti a dolgot.
Igen, amennyiben ugye ez a cél. Szerintem mind a kettő valid igazából. Tehát, hogy jó azt is meghallgatni, hogy mi az a hang, amit még sosem hallottunk. Szerintem erre van egyébként egy természetes igény, és az alkotókban általában ez meg is szokott lenni, hogy szeretünk olyasmiket hallani, létrehozni, ami még nem volt. Hát nyilván az, hogy ha valamit utánozni akarunk, 1987-ben az a trombita hang az vélhetően nem volt eléggé trombita-szerű a mostani fülünkkel, de akkor az egy lélegzetelállító dolog volt, hogy hát, és ilyen hangokat is lehet, és akkor gyorsan csináljunk vele szimfonikus átiratokat. De hát ez a mai fülel hallgatva már nem adekvát, és elképzelhető, hogy ez ugyanígy lesz, nem tudom, további 40 év múlva, hogy amiket most létrehozunk, akármilyen eszközzel, az már nem fog életszerűnek hallatszani. Ezt John Williams mondta, és hangoztatja is talán a mai napig, hogy a szimfonikus zenekar az egy nagyon rögzült dolog. Tehát az nem múlik el. Ott annak van valami olyan varázsa, és ezt már csak én teszem hozzá, ezt ő talán nem mondta, de ennyi embernek az egyszerre lélegzése és egyszerre zenélése, az valami teljesen más atmoszférát hoz létre, mint a legélethűbb és legéletszerűbb virtuális hangszerek együttes játék, egy ember állítja elő.
Igen, mert hogy miközben az ember azon ámul, hogy ennyi ember tényleg tud egyszerre lélegezni, közben pedig a mesterséges intelligencia nyilván ennél még pontosabban létre tudja hozni azt az egyszerre nem lélegzést, hanem zenélést, de akkor már azt mondjuk, hogy és?
És végső soron, ha el is jutunk oda, hogy tényleg tökéletes dolgokat csinál, és azt mondja valaki, hogy itt van, tessék, a tökéletes mesterséges intelligencia által létrehozott zenemű, és ez tudom, katarzist is okoz adott esetben, no, akkor mi lesz? Tehát, hogy ki fogja ezt utóbb eljátszani, hogyha ezt egy mesterséges intelligencia alkalmazás hozta létre, nem utolsó sorban létre tudja úgy hozni, hogy egy bármilyen felhasználónak nem kell olyan szinten ebbe beleavatkozni, hogy az már a maga kora elvárása szerint akár egyenértékű legyen azzal, amit egy alkalmazott zeneszerző jelenleg elvégez munkában. Bele kell tudni tenni azt majd, amikor ez lehetséges lesz, tegyük fel, azt a fajta energiát, munkamennyiséget és tudást, amit egyébként most bele tesz egy zeneszerző, egy zenemű létrehozásába. Hát ezt nem nagyon lehet megjósolni egyelőre.
Nekem ezért volt a fura az, hogy pontosítják mondjuk a zenéket, hogy azok a régi dalok, ott azt betudtad annak, hogy koncertkörülmények között, vagy akár mondjuk a stúdióban már egy bizonyos lelki állapotban van, tehát hogy ezek olyan értékek, amit utána nem fogsz tudni belemagyarázni az AI-ba.
Nem, ez biztos, hogy nem. Tehát nagyon valószínű az, hogyha azt mondod, hogy legyen úgy tökéletlen, ahogy Janis Joplin, akkor meg fogja tudni közelíteni azt a fajta tökéletlenséget, de ezt más alkalmazni, az már egy pontatlanság lesz. Tehát, hogy ott az már nem nagyon elemezhető szanaszét, hogy az összhatás az mitől működik. Mert ott valaki más is reagált még arra, ahogy a nő ezt csinálja, meg hogy akkora levegőt vett éppen, hogy ott egy nagyobb szünetet kellett tartani, és ez meg már túl komplex ahhoz, hogy ezt tényleg produkálni lehessen. Önmagától tudja produkálni, nem vagyok benne biztos, hogy olyan hatékonysággal. Van ennek egy spirit aktuális része, vagy egy misztikusabb része szerintem, ami egyébként a zenében talán így a hatásrendszerében van, de hát nyilván a zenének van mindenféle pszichológiája, meg neurológusok által vizsgált hatása is, ami azért ennél mélyebbre ás, mint amilyen szinten én vagyok ebben, de hogy ez ennél mélyebb szinteken hat, mint sem, hogy ezt le lehessen algoritmikusan írni, vagy akár bármilyen rendszerbe lehessen szedni. Liszt műveit is lehet, de hogy a vége az, hogy zseniális, hát pont. El lehet-e írni a zsenit önmagát? Nem biztos.
Annyi a prompt, hogy legyél zseniális.
Legyél zseniális. Írj egy zseniális zenét. Pont, ezt szeretnénk kérni.
Aztán lehet, hogy meglepődnénk.
Lehet, hogy meg fogunk egyszer majd.
Igen, nem tudom, hogy az jó nekünk, de minden esetre az szintén a zenének a sajátossága, hogy a legenda gyártás. Tehát az, hogy most nekem így beugrott, hogy a Beatlesnek a Twist and Shout, amikor elkészült, arról azt olvastam, hogy már nagyon-nagyon fáradtak voltak, és sokatszorra próbálkoztak, és már tök ki voltak, mire végre egyszer sikerült felvenni, tökéletesen, és még éppen nem lett vége, a McCartney azt mondja, hogy hey, ilyen nagyon boldogan, és az eredeti felvételen az tökre hallatszik, de hogy pont ettől lesz marha jó, hogy ott az egy emberi megmozdulás abban a pillanatban.
Igen, igen, és ezek tök irracionálisak, és szerintem ezek nagyon sokat számítanak, és valószínűleg minél több olyan dologgal szembesülünk majd, ami nem ember gyártotta, annál fontosabbak lesznek, tehát felértékelődnek. Ahogy véletlenül egyébként az improvizáció, tehát a pillanatnak a megragadása is ilyen szempontból fel fog értékelődni. Meg minden emberi interakció valószínűleg. Tehát az a digitalizálódásra szerintem egy ilyen valószínűen adott ellenreakció az, hogy felértékelődik az ember és ember között létrejövő kapcsolat, és ez ugyanígy a zenei előadásban és akár a zenei alkotásban is megnyilvánul.
megvan egy pont, ahol már ember legyen a talpán, vagy AI legyen a talpán, aki megmondja, hogy most mely empirikus tudását alkalmazta. Tehát, hogy most már olyan szintű, akár mondjuk észlelése van, mert olyan sokat dolgoztatok együtt, mint vasember és az ő segítőtársa, hogy akkor azt mondja neked, hogy figyelj, nézd, csak tök jó harmónia jutott az eszembe. És akkor azt mondta, hogy ezt most akkor ki csinálta? Tehát,
hát,
hogy
igen.
Minden tudását tőled szerezte, de ott te nem adtál neki mondjuk promptot, és ugye az ember ugyanez, hogy minden tudása alapján hoz valamit létre, anélkül,
hát
hogy utasítást kapna.
Hát meg az, hogy téged ismer, most nézzük csak a Google-t akár, hogy mit tud rólad egy digitális asszisztens, vagy mit tud rólad a Google-nek a saját mesterséges intelligencia chatbot applikációja, sokat. Tehát, hogy egyrészt ismeri az adataidat, ismeri a felhasználói szokásaidat, ismeri a kérdéseket, amiket felteszel, ismeri a visszakérdezéseket, amiket felteszel, tehát elképesztő profil készül rólad. Most, ha folyamatosan a segítségét kéred egy ilyen alkalmazásnak, az neki nagyon-nagyon sok információ. Elképzelhető, hogy majd egy adott ponton eljön az, hogy fog tudni valóban facilitálni is bizonyos dolgok irányába, és amikor érzékeli, hogy valamiben elakadtál, akkor feltesz egy olyan kérdést, ami tovább visz. Ugye gondolkodtál-e azon, hogy nem tudom, keleti ütőhangszerek. És ha felgondolkodsz rajta, hogy lehet, hogy ez nem rossz ötlet, de ezt a kérdést azért tette fel, mert tudja, hogy mik azok a kérdések, amiket fel kell neked tenni azok alapján, amilyen beszélgetéseket vagy interakciót folytattál vele.
Na jó, de ez akkor minden esetben téged igazol.
Hát igen, igen. Én egy kicsit azt gondolom, hogy az nem biztos, hogy érdeke itt az ilyenekkel foglalkozó cégeknek, hogy teljes egészében átadják a gyeplőt a mesterséges intelligenciának. Tehát, hogy ez akkor jó üzlet valószínűleg, amikor ott van az életedben, használod és fizetsz érte. Ha helyette csinál még dolgokat, akkor mérges leszem, elvesztetted a munkádat.
Korábban ugye az interjú előtt beszélgettünk, és mondtad, hogy hát a promptok közül az egyik legfontosabb már most is a sound-alike, hogy megadhatod azt, hogy legyen olyan, mint mondjuk John Williams, csak ne John Williams legyen. Ezek szerint valamiféle, hát rossz szóval érzett már a képessége az AI-nak, hogy tudja, hogy mik az adott zeneszerzőnek a jellegzetességei, tehát tudja, hogy milyen hangszerrel kell dolgozni, nem tudom, milyen hangulattal, vagy mi az, amitől ő mondjuk le tudja venni, hogy ez, nem tudom, Alexander Desplat legyen, vagy pedig John Williams.
Igen, ez alapvetően talán a legnagyobb erőssége ezeknek az alkalmazásoknak, hogy nagyon tudnak valamilyenek lenni. Nyilván ez azért is fontos, mert ettől felhasználó barát egy ilyen alkalmazás. Tehát a legkönnyebb abból kiindulni, hogy valamilyen zenét szeretnék, és az a valamilyen, hogyha mondjuk nem egy zenei előképzettséget igénylően leírandó, akkor leginkább a példákkal körülírható hatékonyan. És valószínűleg a tanulás is úgy működik ezeknek az alkalmazásoknak az esetében, hogy rengeteg ilyen megy át a folyamaton, rengeteg létező zenemű, és ebből kifolyólag a jellemző fordulatokat, a jellemző hangszerelési módszertant azt tudja valahogy replikálni az alkalmazás maga.
A jelenlegi tudású AI által generált zenék között lehet minőségbeli különbség aszerint, hogy ki promptolja. Tehát, hogy mondjuk én nem tudom, hogy hány darab szaxofonnak kell megszólalnia, nincs semmilyen elképzelésem erről, te viszont értő kézzel, szemmel, füllel pontosan tudod, hogy mit szeretnél, és hiába az AI hozza létre, hogyha te csinálod, meg ha én csinálok egy zenét, akkor szerintem viszonylag hamar meg fogja állapítani mindenki, hogy melyiket csináltam én.
Alkalmazás kérdése egyébként, és cél kérdése. Tehát elképzelhető, hogy egy olyan alkalmazásban, ami kimondottan dalokra specializálódik, ugye tudunk olyanról, aminek a fő erőssége az, hogy dalokat gyárt adott promptok szerint, ott lehet, hogy nem éleződik ki ez a különbség kimondottan, mert nem, eleve nem enged olyan típusú beavatkozást a felhasználó számára, ami ezt a különbséget kiélezhetné. Létezik olyan alkalmazás egyébként, ami mondjuk hangszerelési segédletet ad adott esetben. Ott már valószínűleg ez kiéleződne. És minél bonyolultabb a dolog, és minél többet akarsz te megmondani az alkalmazásnak, annál inkább kiéleződhet a különbség abban, hogy aki leült ehhez az alkalmazáshoz, az mit tud a zenéről magában. végén nagyon komoly munkává válhat. Tehát, hogy az kiderülhet, hogy hát megközelítőleg annyi energiabefektetést igényel egy ilyennek a létrehozása, mint amennyi egyébként megírni nulláról.
De hogyha abból indulunk ki, hogy a te munkádat az könnyíti meg, hogy nem kell a zenészeket odahívni, hogy játsszák fel, akkor itt tulajdonképpen te időt spórolsz, energiát akkor ezek szerint nem is, mert hogy maga az, hogy utasítást adsz az AI-nak, tehát hogy te szeretnéd, hogy ezt így vagy úgy csinálja, és hogy mondhatod, hogy minél több promptból áll, minél specifikusabban már tudod, hogy mit akarsz, ugyanezeket el kell mondanod a zenésznek is, aki egyrészt éjjel-kettőkor nem szívesen fog odajönni hozzád a stúdióba, és lehet, hogy rossz napja van, és előtte még beszélgetned is kell vele, hogy ne legyen szomorú. Az AI ilyet nem kér, de hogy ezen felül maga az, hogy te elérd, hogy azt a dallamot olyan módon hozza létre, amit te szeretnél, az a zenész és az AI esetében is nagyjából ugyanannyi munka.
Hát, ebben nem vagyok biztos, már csak azért sem, mert ugye még ez az AI esetében nem áll rendelkezésre ez a dolog. Tehát, hogy nagyon pici elemei állnak maximum rendelkezésre, de ha történetesen egy hegedű művet kell eljátszani, azt nem fogja tudni véletlenül úgy megcsinálni, ahogy azt én hallani szeretném, mert nem tudok neki annyit beleszólni a működésébe, amennyit egyébként egy húsvérzenésznek a munkájába bele lehet leszólni idézőjelben.
De itt most mire gondolsz?
Egy embernek lehet adni. Tehát itt most gondolok arra, hogy egy lélegzetvételnyi szünetet tartunk a 16. ütemnél, és konkrét zenei instrukciókat adsz arra, hogy a hangok rövidsége hova esik a sztakáton túl, vagy innen. Tehát ezeket egyelőre nem igazán lehet virtuális. De virtuális hangszereknek már talán jobban lehet, de még mesterséges intelligencia alkalmazásoknak nem igazán. Tehát nem annyira instruálhatók. Egyelőre még ezek az alkalmazások mennek a maguk feje után sok tekintetben, sőt, alapvetően, ha már kompozícióról beszélünk, az ő esetükben megkomponálni is nagyobb valószínűséggel szeretik ezeket a dolgokat, mint végrehajtani konkrétan azt, amit te szeretnél. Tehát itt is az számít, hogy milyen lélegzetvételű dologban gondolkodol. Ha tényleg csak 4 ütemnyi, nem tudom, ütőhangszeres valami kell, egy elem, egy 4 ütemnyi kis picike kis szösszenet, azt lehet, hogy hatékonyabban megcsinálja, mint egy szólisztikus előadási darabot, amiben egy valóban élőszerű hegedű hangot szeretnénk hallani.
Hogy jól értem-e, hogy maga a virtuális hangszer annyi a különbség a hangszerhez képest, hogy virtuális, tehát ott nem AI-ról van szó, ott nem promptolod, hanem egész egyszerűen használod, míg az AI alkalmazásoknál az, amiről eddig beszéltünk, ott valójában ténylegesen utasításokat adsz neki.
Így van, így van. És igazából a virtuális hangszerek esetében is részt vett a kialakításban, vagy hát magában a virtuális hangszer létrehozásában élő ember. Tehát ott a legtöbb virtuális hangszer, ami egyébként élő hangszereket imitál, az élő hangszeres mintákból táplálkozik. Tehát jött egy élő hegedűs, és eljátszott nagyon sok órán keresztül nagyon sokféle hangot a hegedűn, nagyon sokféle egymás után következő hangot, és rögzítették azt is, ahogy leveszi a vonót a húrról. Tehát ezek mind megvannak valamilyen hangmintában, és utána a virtuális hangszert programozónak az volt a dolga, hogy ezeket egy használható rendszerbe foglalja, és aztán utána jön a zeneszerző, vagy utána jön a producer, vagy bárki, aki ezeket használja, leül a kis digitális billentyűzetéhez, és gyakorlatilag, mint egy zongorán játszik ezen a virtuális hangszeren, illetve használ még különböző irányító felületeket, amivel egyébként a hangszer jellegzetességeit tudja még hozzáadni, amiket egyébként a zongora nem tud.
Hogyha az alkalmazott zenének a klasszikus eseteiről beszélünk, legyen egy bevásárlóközpontban a lift zene, vagy ami a mosdóban szól, vagy ami a telefonközpontban muzsikál, amíg várod, hogy kapcsoljanak téged, és a végén már iszonyatosan jól tudod azt a dalt, mert 10 percig sem veszik föl az adott melléken, vagy akár mondjuk a reklámok alatti zene. Szóval, hogy ezeknél már nagyobb arányban megjelent az AI, vagy most kezd majd inkább megjelenni?
Szerintem ez már folyamatban van. Én azt gondolom, hogy ez elindult már ott, amikor ha a live zenéről beszélünk, itt ugye nagyon sok olyan zenei termék van, hogyha lehet a termék szót használni zenei kontextusban, ami, hát ez a stock nevű adatbázis, ami arról szól, hogy van egy adatbázisunk, ami hordoz magán különböző paramétereket, itt le van írva, hogy itt ebben a mappában találunk filmszerű, gyors, nem tudom, sok ütőhangszer tartalmazó, vagy épp a másik véglet nagyon lírai és nagyon elektronikus jellegű zenéket, és itt tényleg nagyon sok paramétert meg lehet adni, ami alapján keresünk, és kidob nekünk találatokat. Ezeket még klasszikusan élő emberek írták, nagyon sokszor már virtuális hangszerek segítségével, sőt, de köztük van olyan is egyébként, amit egyébként zenekarok játszottak el, tehát nem feltétlenül korlátozódik ez a digitális világra, de ezek olyan szempontból szabadabb hozzáférésűek, hogy abban a pillanatban, ahogy ezt valaki feltölti egy adatbázisba, egy olyan adatbázisba, egy olyan oldalra, egy olyan alkalmazásba, ami kimondottan ezeknek a gyűjtésével foglalkozik, vagy terjesztésével, abban a pillanatban hozzájárul ahhoz, hogy ezeket valamilyen keretek között bárki más tovább tudja használni. Tehát adott esetben a reklámfilm producere, vagy a reklámfilm vágója, rendezője, aki zenéket válogat. És gyakorlatilag hasonlóan ahhoz, amit egyébként az AI-jal tennénk, ha tennénk, megpróbálja meghatározni azokat a paramétereket, amik szerint elképzeli ennek a filmnek a zenéjét a végén. És ez gyakorlatilag eddig is történt, van az a mondat, hogy megoldjuk stockból, ezt már hallottuk egy pár szót, tehát ez egy többször elhangzott kifejezés. Igen, tehát a 20 másodperces reklámnál, amikor arra van szükség, hogy elhangozzon 20 másodpercnyi Hans Zimmert idéző zene, ott lehet, hogy ezt néha könnyebb megtalálni, mint előállítatni. A gond az igazából akkor van, amikor az, amit találtál, az igazából elméletben jó, csak pont nem úgy jön ki a tempó, vagy pont nem akkora jön ki ez a leütés. Az elképzelhető egyébként, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazások ebben egyébként előre haladottabban tudnak majd segíteni azoknak, akik ezt használni akarják. De ilyen esetben egyébként elképzelhető, hogy már nem lesz szükség zeneszerzőre, csak pont amikor ezek a bibik így adódnak, hogy pont nem akkor áll meg a zene, és pont nem jól áll meg a zene, akkor azért azt meg kell tudni határozni, hogy miért nem. Ahhoz, hogy meg tudjuk mondani a mesterséges intelligenciának adott esetben, hogy mitől lesz majd jó.
Van már például azzal kapcsolatban pozitív vagy negatív tapasztalatod, hogy géppel dolgozol, de közben ugyanúgy tudsz próbálgatni. Tehát, mint ahogy elképzeli a laikus ember, hogy a zongorán leütsz párat, aztán kipróbálod, hogy másik párat. Tehát, hogy neked is ki kell próbálni, hogy ez milyen, hogy mennyire alkalmas például az AI arra, hogy vele ilyeneket próbálgass.
Modellezésre biztosan alkalmas valamilyen szinten, csak hát ugye egyelőre még nem jár abban a stádiumban, hogy valóban azt tudja produkálni feltétlenül, amit én hallani szeretnék a végén. Tehát erre egyelőre a virtuális hangszerek alkalmasabbak, de a virtuális hangszer is inkább egy ilyen félutas cél. Tehát a digitális technikát, és ez teljesen személyes vélemény nyilván, de én azt gondolom, hogy akkor a legérdemesebb alkalmazni, amikor az ember arra használja, ami az valójában. Tehát a kísérletezésre, az innovációra, hogyan lehet egy bádog szemetes hangjából hangszert csinálni, erre alapvetően alkalmas a digitális technika. Az mindig problémás, és mindig egyfajta veszteség a dolog végső hatásából, hogyha élő dolgokat akarunk helyettesíteni virtuális dolgokkal. És ez arra alkalmas, hogy kipróbáljunk dolgokat, különösen egyébként a filmzene esetében, de akár ezt mondhatjuk a színházi zenére is, hogy van az a stádiuma még az alkotási folyamatnak, amikor nincsen kész az egész úgy, ahogy van. Tehát kapsz egy nem végső vágatot egy filmből, tudod, hogy még bele fognak nyúlni, tudod, hogy ki fog innen-onnan esni még 2-3 kocka, vagy akár másodperc, de meg kell csinálni valamilyen anyagot, valamilyen próbaanyagot. Na most ez a régi időkben rizikósabb volt abban a szempontból, hogy az elején leült az zeneszerző egy zongorával, talán néhány hangszeressel, megmutatta a producereknek, megmutatta a rendezőnek, hogy mit képzelt el, és akkor elmondták, hogy mind változtasson, jóvá hagyták, de hogy a végeredmény az egy szimfonikus zenekarra számzenekű volt. De az igazi képe ennek az akkor körvonalazódott, amikor elmentek egy hatalmas stúdióba, egy hatalmas zenekarral, és azt a művet a végső formájában rájátszották a filmre. Itt látta először igazából és hallotta az összképet az összes többi társalkotó, és még akkor is felmerülhetett, hogy ez valamiért nem jó. Ez egy iszonyatosan drága dolog. Tehát itt azt mondani, hogy jó, de most én azt szeretném, hogyha ez az egész nem ilyen lenne, és egyrészt írd újra, hangszereljék újra, aztán írjunk egy másik felvételt, mert ezt ma már nem lehet megvalósítani, az egy nagyon nagy költség volt. Ennek az elkerülésére nagyon hasznos a digitális technika, mert megközelítőleg, ha nem is teljesen, de hogy sokkal hatékonyabban lehet demonstrálni azt, hogy a végeredmény majd. Ez tényleg vannak szép minták, tényleg vannak nagyon élőszerű hangszerek, de ezek mindig kevesebbek a végén, mint amit egy élő hangszeres tud, különösen akkor, hogyha szólójátékról és nem csoportos játékról van szó.
A valódi hang alatt egyébként az emberi hangot is értetted? Kb. Ezeknél az alkalmazásoknál kiválaszthatod azt, hogy női hang legyen, vagy férfi, vagy kórus, gyerekkórus, és a többi. Tehát, hogy ezek a hangok akkor létező hangokból lettek összegyúrva, vagy tudja, hogy az emberi hang az hogyan jön létre?
Igen, igen. Tehát, hogy ugye alapvetően ezek is programok, tehát valahol az emberi éneklés működését modellezve próbál létező hangok alapján, tehát emberi hangok alapján létrehozni valami újat. De azért a leginkább, ha valahol digitális technika, és ez ugyanúgy igaz a virtuális hangszerekre is, mint a mesterséges intelligenciára, az az énekhang, az emberi énekhang. Ott azért nagyon könnyen észrevehetők a nüanszok, azt nagyon ismerjük. Tehát, hogy ott nincs kérdés, ott szerintem a laikus fülek és a kevésbé laikus fülek is nagyon hasonlóan tudják megmondani, hogy emberi hangot vagy nem emberi hangot hallanak. Ugyanez már nem annyira igaz a beszédre, mert lehet hallani egészen új alkalmazásoknál, hogy hát míves módon tudják már az emberi beszédet reprodukálni, de az éneklésnél ott azért még nagyon furcsa dolgok vannak időnként, bár ez is azon múlik, hogy mit hallgatunk. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a jelenlegi popzenében nem szokatlan az, hogy valamelyes digitális az énekhang, ugye alapvetően a legtöbb alkalmazás az arra képes, hogy egy picit digitálisabb jellegű énekhangot produkál. Már csak azért is, mert ezeket a pontatlanságokat, amiket az emberi éneklés levegővételből és egyéb ilyenekből kifolyólag, egy alapvető szükségletekből kifolyólag is, meg emócióból, meg művészi megfontolásból kifolyólag produkál, ezeket azért még nem tudja kellő tudatossággal alkalmazni, és nagyon sokszor hallunk olyan apró kis korrekciós nyomokat is, amik azért elbillentik az élőszerűségtől nagyon is azt a digitális terméket, amit ők előállítanak. Nyilván ez, hogyha ehhez van hozzászokva a fülünk, ez annyira nem tűnik fel. De vannak olyan műfajok, és vannak olyan időszakok, meg zenetörténeti korszakok, amikor ez nem létezett, vagy nem megengedett, vagy teljesen inadekvált. És akkor ott viszont nagyon feltűnik, hogyha mégis megjelenik.
Ez a fejlesztés egy háttérmunkához igazodik, de ugye a te munkáid között megtalálható az is, hogy nem csak végigkísérsz mondjuk egy előadást, hogyha mondjuk egy kész darabról van szó, hanem hogyha mondjuk improvizatív előadásról van szó, tehát mondjuk a Momentánnal valamit csináltok, akkor sokszor ugye megkérnek, hogy mutasd meg, hogy milyen az, amikor ijesztős egy zene, vagy amikor vidám egy zene. Mennyire van arra lehetőség, hogy ez már egyrészt tudjon improvizálni, másrészt pedig ott akkor, tehát jelen időben alkosson valamit?
Hát teljesen jelen időben nem fog tudni, valószínűleg valamilyen szintű késés mindig lesz a másokkal való interakcióban. Tehát jelenleg ugye mondjuk, ha nagyon improvizáltatni akarod zenei szinten a mesterséges intelligenciát, akkor megmondod neki, hogy milyen jelenethez alkosson zenét, vagy megmondod neki, hogy milyen zenét alkosson egész konkrétan, és ez még mindig nagyon-nagyon változtatja a szervereket, egyébként hihetetlen energiaigényes és a mesterséges intelligencia használat, tehát környezetbarátnak távolról sem nevezném. De hogy valószínűleg az, hogy valós időben le tudjon követni egy mozdulatsort, és olyan szinten tudjon figyelni és analizálni érzelmeket, dialógusokat, mozdulatokat, és ezt még ráadásul kulturális kontextusba is tegye, hát azért szerintem ez nagyon-nagyon távol. Ezt az élő ember tudja a másikkal megcsinálni. Maga az improvizáció az egy rejtélyes dolog még a mesterséges intelligencia szemére. Noha verbálisan egyébként sok mindenre képes.
Ha azt mondod, hogy neki mindig idő kell, akkor nem lenne jó egy zenekarban sem. Tehát, hogy egy idő után összeállna a zenekar, és azt mondják, hogy te AI, te állandóan késel. És hogy ilyesmit maximum a dobosnak mondanak, meg a basszerosnak.
Hát igen, de ha azt mondod neki, hogy építsen fel egy basszus szekvenciát, és arra a basszus szekvenciára fog improvizálni a zenekar, akkor igazából létre tud hozni valamit, amit tekinthetünk improvizációnak, függetlenül attól, hogy az empirikus tudáson alapul-e, vagy bármilyen invención per emóción. Ha arra épül fel aztán az, amit a többi zenész improvizál, akkor ilyen formán persze lehetséges az, hogy együtt zenélsz egy alkalmazással.
De ebben az esetben ő a többi zenészre is reagál?
Nem valószínű, hogy az egyelőre meg tud történni. Azért sem, mert ha egy zenész azt gondolja, hogy ki kell térni abból a rendszerből, amit ott megalkotott a bármilyen alkalmazás, azt valószínűleg nem fogja tudni egyelőre megkövetni. De eljöhet még az az idő, hogy lesz olyan sebességű számítógép processzor, ami meg fogja tudni közelíteni az emberi elme, vagy az emberi improvizáció sebességét, de azért ez még le van maradva hozzánk képest ilyen szempontból a gép, mert nagyon sok szempont van, amit figyelembe kell venni. De hát kizárja ki.
Azt a címet adhatjuk a beszélgetésünknek, hogy egyelőre, mert még hogyha nem is változott annyit a helyzet a legutóbbi beszélgetésünkhöz képest, hát azért látható maga az irány. Mennyire félsz?
Én igazából nem tartok ettől olyan nagyon. Azért sem, mert azt gondolom, hogy a művészettel foglalkozó embereknek mindig lesz dolga. És hogyha alkalmazott művészként van dolgod, akkor lehet, hogy megváltozik a szereped. Minél inkább kereskedelmi célokra használt tartalmakat, zenéket, zeneműveket gyártasz, annál inkább valószínű, hogy meg fog változni sok tekintetben a dolgod. Az is lehet, hogy eljön az az idő, amikor a zeneszerzők egy része azzal fog foglalkozni, hogy promptokat ír a mesterséges intelligenciának, ami pillanatról pillanatra megrendelői igények szerint újabb meg újabb 20 másodperces részleteket gyárt a reklámfilmekhez. Szerintem ez egy nem elképzelhetetlen forgatókönyv. De közben azt is gondolom, hogy az nem valószínű, hogy be fog következni, hogy egy füstös kocsmában az akárkinek a kedvenc dalát egy mesterséges intelligencia alkalmazás fogja eljátszani. És még azt is egy kicsit kevésé tartom valószínűnek, hogy valakinek a kedvenc dala az önmagában egy mesterséges intelligencia alkalmazás által 100%-ban létrehozott valami lenne. Az már elképzelhetőbb, hogy az, aki létrehozta azt a zeneművet, ami valakinek a kedvence, az bizonyos százalékban hordoz magában mesterséges intelligencia által létrehozott tartalmat. Ez kicsit olyan, mint a bármilyen technológiai eszközöknek a beépülése a művészetbe. Kizárni nem lehet valószínűleg, tagadni se érdemes, megismerni érdemes a hátulütőit és az előnyeit, és megtartani azt, ami értékes abban, amit az ember tud létrehozni. De attól nem félek, hogy arra ne lenne szükség, hogy érzelmeket fejezzen ki ember, zene vagy művészeti alkotások által, mert szerintem ezt mi mindig jobban fogjuk tudni, mint bármilyen mesterséges intelligencia.
Én is ebbe bízom. További jó munkát kívánok neked, és hosszú távú munkát leginkább. Pirisi Lászlóval beszélgetem, zeneszerzővel, zenésszel. Köszönöm az interjút.
Én is nagyon köszönöm.
A végtelenbe és tovább.
Vélhetően jogosnak tartja Pirisi László optimizmusát, aki ismeri műveit, és Igazán nem nehéz találkozni velük, hiszen ő komponálta többek között az Akik maradtak, a Rózsaszín sajt, vagy éppen a Susotás című filmek zenéjét is. És lehet, hogy valaki már promptolt úgy mesterséges intelligenciát, hogy nagyjából csak az volt a kérése felé, hogy legyen olyan a mű, mint egy pirisi szerzemény, de szerintem, aki valóban az ő munkájára vágyik, az ragaszkodni fog a személyéhez is. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcastként is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.